Gyerekeket kérném először, mert nekik készültem egy kis történettel, hogy gyertek előre.
Itt van rajta.
Hallatszik ettől? Így jó? Így jó lesz? Hallotok? Nem annyira. Akkor menjek a mikrofonhoz, melyik? Aha, itt lehet akkor hallani, akkor egy picit meg kell emelni. Bocsánat azért. Na, egy kis történetet hoztam nektek, csak ezeket elveszem addig, ezek kellenek nekem. A kis történet pedig arról szól, hogy a gyerekek kimentek játszani a mezőre, és ott kergetőztek. És amikor kergetőztek, egyszer csak egyik kislány nem figyelt, és beleszaladt a csalánba. Tudjátok, mi az a csalán? Ki látott már csalánt? Aha, mindannyian. Nagyon jó. Te láttál már csalánt? Láttam a csalánt? Mutatok egyet, nézzétek ide. Hoztam egy csalánt, ezt a kérdeztettem nálni. Mit lehet tudni erről a csalánról? Megcsíp, így van, és nagyon fog fájni. És képzeljétek el, ez a kislány, amikor beleszaladt a csalánba, és nagyon megcsípte őt, akkor nagyon haragudott rá, és nagyon mérges volt, és elkezdte csúfolni, hogy te milyen csúf, és szúrós vagy. És a többiek, akik vele voltak, azok átvették ezt tőle, és képzeljétek el, hogy elkezdték a többi növényt is csúfolni. Mit látott meg a következő kisfiú? Látott egy ilyet. És elkezdte csúfolni, hogy olyan csúnya, vékony vagy. Olyan csúnya... Kicsit. Igen, most bekapcsolt ez. Bocsánat, itt a technikai... Jó? Most jó? Igen? Tehát elkezdte csúfolni a kisfiú, és azt kiabálta, hogy mit gondoltok, mivel csúfolták ezt a növényt? Milyen zöld? Hát, az majdnem minden növény zöld. De mire gondolsz, Alex? Mivel csúfolt? Vékony. Igen, azt mondták rá, hogy olyan csúnya, vékony vagy, mint egy kóró. A következő kislány megint látott egy másik növényt. Őt látta meg, és azt mondta, olyan nagy levelei vannak, olyan dagat levelei vannak. Tudjátok, hogy hívják ezt a növényt? Te tudod, ugye? Szoktuk enni nálatok. Kövér porcsin. Az a neve is, hogy kövér porcsin. És képzeljétek el, hogy egyik növény se olyan, hogy ők megsértődnének. Nem sértődtek meg, hogy a gyerekek csúfolták őket, hanem továbbra is ők nem tudták, mert a növények nem gondolkodnak, de mi most úgy csinálunk, mintha gondolkodnának. A növények nem sértődtek meg, hanem tudták, hogy eljön az idő, amikor ezek a gyerekeknek ők fognak tudni segíteni, és akkor meg fogják őket szeretni. Nem is kellett sokat várni erre az időre, mert az egyik kislány lennült a vizes földön, felfázott, és bizony utána nagyon nem érezte jól magát. Amikor nem érezte jól magát, utána az anyukája főzött neki csalánból egy finom teát, és megitta, és meggyógyult a felfázása. Persze nem egy teától, hanem sokat kellett inni. Utána a másik kisfiú pedig sokat evett. Sokkal többet, mint amennyit kellett volna ennie. Megfájdult a pocakja, nem bírta megemészteni a hasa mindazt, amit beletömött. És ekkor csináltak neki a, hogy hívják ezt, aminek csúfolták, kóró. Ez a katánkóró. A katánkóróból csináltak neki egy teát, és ez segített neki megemészteni az ételt, és elmúlt a hasfájása. És a következő növény, mit gondoltok, ez mire lehet jó? Ó, de ügyes vagy! Gyulladásokra, köhögésre. A egyik kislánynak megfájdult a torka, és nagyon köhögött. És ez a növény, amikor ebből rágcsált, evett egy picit, meggyógyította őt, megnyugtatta a torkát, és nem kellett annyira köhögni. Hoztam ilyet, ebből többet, úgyhogy majd az ebédnél megkóstolhatjátok. Ezek nagyon kedvenc növények, és ajánlom nektek, hogy nézzétek meg, hogy melyik növény mit tud, mert a növények mind jót akarnak nekünk. Sőt, olvasok nektek egy igét ezzel kapcsolatban, hogy a Jóisten miért teremtette, ez a Zsoltárok 104. fejezetének az első és a 14. versét olvasom föl, ami így szól. Ágyad én lelkem az Urat, aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az emberek hasznára. Ugye nem is gondoltuk, hogy a Jóisten ilyenekre is gondol, hogy ezek a gazok, amik kim vannak az udvarunkban, ezt a Jóisten amíg hasznunkra teremtette, és a növények nem sértődnek meg. A növények akkor is tudják, hogy ők milyen értékesek, amikor más még azt nem látja. Úgyhogy kívánom nektek is, hogy megtapasztaljátok, hogy milyen hasznosak ezek a növények. Ennyit hoztam volna nektek mára, és a felnőtteknek is hasonló lesz. Nem a növényekről, de helyettekre mehettek. És utána majd megnézhetitek növényeket. A felnőtteknek ezzel kapcsolatban, nem tudom melyik gerjed, vagy melyik a hangos, ez most már működik, jó? Akkor egy picit, ha vissza tudjátok hallgatani, akkor már tökéletes lesz. Keressük meg a János evangéliuma, 9. Tudtok egy picit hallgatani, Reta? Igen. János evangéliuma 9. fejezetében, a 19. és a 22. verstől fogom olvasni. Ez egy nagyon érdekes történet, mert itt Jézus egy óriási csodát művelt. Nem sokszor hallottunk se előtte, se utána olyat, hogy egy vakon született meggyógyuljon. Nem tudom, ti tudtok-e a környezetetekben ilyet, hogy egy vakon született valaki meggyógyuljon. Ebben az esetben ez történt, viszont ami nem tetszett az akkori vallási vezetőknek, az az, hogy ez szombaton történt. Hát nem csak ez tetszett, de erre tudtak hivatkozni. És nézzük meg, hogy mi történt, amikor a vak meggyógyult, ugye most erre nem térünk ki, hogy milyen úton, módon, hogy kente be sárral a szemét utána, hogy kellett elküldenie őt, hogy megmosakodjon a Siloám tavában, hanem az a lényeg, hogy ez az ember meggyógyult, és ebbe az emberben egy akkora öröm volt, és egy akkora szabadulás, hogy ő ezt mindenkinek elkezdte hirdetni. És több sem kellett, nagyon gyorsan eljutott a hír, és oda vezették őt a farizeusokhoz, a vallási vezetőkhöz, és megkérdezték őt, hogy hát hogy történhetett ez, ki csinálta ezt vele, és milyen módon. És ő elmondta egyszer értelmesen, hogy ki az, aki meggyógyította őt, említette Jézust, és ez nagyon nem tetszett a vallási vezetőknek. Igen. Bocsánat. Ezen kell halkítani? Jó, bocsánat, ez most lett bevezetve ez a mikrofon, és ezért vannak most ezek a ilyen kis malőrök. Jó? És tehát a vallási vezetőknek nagyon nem tetszett ez, hogy egy olyan valamit tett Jézus, amit nem nagyon tudtak eltusolni. Ez az ember mindenhol hirdette, ahol megjelent, hogy ő vele mi történt. És azért kikérdezték, elmondta egyszer, és utána azt állították a vallási vezetők, hogy valószínűleg nem is volt ez az ember vak. Mert hogyha vak lett volna, akkor azért be kellett volna ismerni ezt a csodát. És elhívták a szüleit is, ennek felnőtt ember volt, de azért elhívták a szüleit, és megkérdezték a szülőket is erről. És innen kezdődik az érdekes történet, mert ezt szeretném itt kiemelni, hogy ez egy nagyon komoly lelki hozzáállásra fog minket rávezetni. Így szól az ige. És megkérdezték azokat, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, mi módon lát hát most? Feleltek neki annak szülei, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy mi módon lát most, azt nem tudjuk. Vagy hogy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Mit gondoltok, hogy ezek a szülők nem tudták, hogy történt ez? Miért lehetett az, hogy kihátráltak ebből a kérdésből? Igen. Nem kell sokat találgatnunk, mert hogyha tovább olvassuk, rögtön itt írja, hogy ezeket mondták annak szülei, mert féltek a zsidóktól. Miért? Mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, már mint Jézust,
azt rekesztessék ki a gyülekezetből. Tehát kiközösítik a gyülekezetből. És ha megnézzük, hogy mi volt abban nagyon rossz, hogyha valakit kirekesztenek egy gyülekezetből, mit gondoltok, mi abban az ilyen szörnyűséges dolog, hogy egy ilyen csodát nem vállalok fel, és nem merek róla őszintén beszélni. Mi az a nagyon nagy plusz dolog, amit egy gyülekezethez való tartozás ad nekünk? Gondolkozhatunk a végéig is erről, mert úgyis majd szépen kialakul mindenkinek a vélemény, hogy miért rettegtek ezek az emberek attól, hogy ők nem fognak tartozni egy közösséghez. Ugye az volt beígérve nekik, hogy 30 napon keresztül nem jöhetnek a gyülekezetbe, és utána is, hogyha nem látta be ennek a hibáját, akkor megrovás következik. De nézzük meg, hogy a 24. versben azt nézzük, hogy utána a vakon szülöttet kérdezték, illetve őt már nem kérdezték, hanem már neki állítottak valamit, méghozzá azt mondták neki, hogy adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Mit jelent ez, amikor kiemelik azt, hogy tudjuk, hogy ez az ember bűnös? Itt már nem volt kérdés, hanem ők adták a szavakat a szájukba, és tekintélyes emberek voltak. Voltunk már mi olyan helyzetben, amikor nálunk okosabbnak tűnő emberek valamit látnak, valahogyan van egy véleményük róla, és nekünk egy másik belső meggyőződésünk van. Mit szoktunk ilyen esetben tenni? Hát, vagy legalább hallgatni, igaz? Vagy idomulni az ő véleményükhöz. És azzal csak, hogy ha kimondta volna azt, hogy nem ért egyet velük, azzal rögtön, ugye mivel, hogy kijelentették, hogy tudjuk, hogy ha ő más mond, és nem tagadja meg az Isten, vagyis azt mondta, hogy tagad meg az Istent, és mondd azt, hogy ez az ember bűnös, hogyha ő más mond, ezzel mit mond ki rejtetten? Az, hogy ti nem tudjátok. És ha végignézzük ezt az igeverseket, amik itt következnek, hogy miket mondott. Mert ugye még ezt mondták a farizeusok, mi tudjuk, ott a 29. versben, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Következő versben. Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. 34-es vers második fele. Feleltek neki, és mondták neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítesz minket, és kivetették őt. Tehát amikor ő felvállalta az ő hitét, akkor bekövetkezett az, amitől a szülei féltek. De nézzük meg azt, hogy vajon a szülők elhallgattatása után miért nem hallgatott, vagyis miért nem hatott ez a vakon szülöttre ugyanígy. Tehát miért nem félt ugyanígy attól, hogy őt kirekesztik? Miért nem volt számára annyira fontos az, hogy emberek véleményére adjon, és miért nem félt attól, hogy őt elküldik a gyülekezetből. Sokszor azt szoktuk hallani, ugye, hogy nagyon meghatározó az, hogy milyen szülői mintát kaptunk, milyen családból jöttünk, ott mi volt a szokás, és ugye itt még azt sem lehet, nem is kell találgatni, hogy a szülők hogy reagáltak egy-egy ilyen helyzetre, mert egy élő helyzet volt, ott álltak, és látta ez a vakon szülőt, hogy a szülei hátrálnak ki egy ilyen helyzetből, hogy mások jó véleménye miatt ők hogy húzódnak háttérbe, és hogy nem merik felvállalni az ő véleményüket. És mégis mi volt az a többlet, amit ez a vakon szülőt kaphatott, amiért ő felmerte vállalni az ő véleményét? És az a kérdés, hogy mi mennyire vágyunk mások jóváhagyására. Nem tudom, hogy ezzel szoktatok-e szembenézni és gondolkodni. Feltennék egy pár kérdést ezzel kapcsolatban, csak hogy szembenézzünk azzal, hogy van-e ilyen bennünk, mert ennek vannak tünetei, hogyha mi mások véleményére várunk. Ezek a kérdések így hangoznak. Akkor érzed jól magad, ha megdicsérnek? Vagy akkor jobban érzed magad, amikor megdicsérnek? Mindenkinek meg akarsz felelni? Olyannak mutatod magad, amilyennek mások látni akarnak? Zavar, ha rossz véleménnyel vannak rólad? Viselkedsz, szerepet játszol, hogy elfogadjanak? Úgy érzed, hogy ha önmagadat adnád, akkor kevés volnál másoknak? Nem vagy tisztában a saját értékeiddel? Félsz mások megítélésétől, vagy a kirekesztéstől, a kiközösítéstől? Mindenáron egy csoporthoz akarsz tartozni? Nem mered felvállalni, hogy másképpen gondolkozol bizonyos dolgokban, mint a többiek? Nem mersz nemet mondani? Sok kérdés hangzott el, hogyha ezek közül sok a igen válaszunk, akkor gyanús, hogy mi bennünk is ott van ez, hogy nagyon ügyelünk arra, hogy mások véleményére figyeljünk, és ez sokszor meghatározza azt, hogy mit teszünk. És ennek a jelenségnek szeretném megmutatni a következményeit, mert ugye olyan annyira, nem tudom, mondanám, hogy tegye föl a kezét, akinek egy igen válasza sem volt, de ezt most nem csinálom. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkat érint ez. Nekünk fontos, hogyha valahova tartozunk, ott ne lássanak minket olyannak, aki kilóg, aki másképp csinál valamit, akinek más véleménye van, hanem sokkal jobban szeretünk beletartozni a tömegbe. És nem csak a vakon szülöttnek, itt a Bibliában kiderül, hogy nem csak a vakon szülöttnek voltak ilyen problémái, hanem sokkal nagyobb, vezetőbb embereknek is. Így olvasom itt a János evangéliumából, hogy a megkeresitek a 12. fejezetet, a 42. és 43. verset, akkor itt főemberekről beszélt. Tehát nem csak azok, akik sokkal butábbnak gondolták magukat, nem csak azoknak volt ilyen kételyük, és nem csak azok próbáltak mindenáron megfelelni másoknak, hanem nézzük meg, hogy itt mit ír. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, mármint Jézusban, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekesztessenek a gyülekezetből. Már ugye megint itt van ez a kirekesztés a gyülekezetből, hogy ugye a kérdés, hogy miért féltek ennyire, és itt ez az ige már meg is válaszolja nekünk, ugye, amit az elején kérdeztünk, hogy miért félünk annyira attól, hogy kirekesztenek. Itt azt mondja, hogy mert féltek, hogy kirekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Tehát itt a válasz. És nézzük meg ezt a választ egy picit, hogyha az eredetiben utána kutatunk, és megnézzük, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Itt a dicséret szónál többféle szó is szerepel. Az egyik az, hogy jó hír, nagyszerűség, vélemény, elképzelés. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy jobban szerették, ha az emberek jó véleménnyel vannak róluk. Hát ki ne szeretné ezt, hogyha az emberek jó véleménnyel vannak rólunk. De ami még meglepőbb, hogy itt azt írja, hogy szerették ezt a jó véleményt. Itt mit gondoltok, hogy melyik szeretet kifejezése van a Bibliának? Nem. Itt az agapé. Az agapao igéből indul ki. És mit kell tudni erről az igéről, a szeretetnek erről a formájáról? Ugye ezt általában az isteni szeretettel szokták párosítani. Ez a legmélyebb, elkötelezett, értékalapú, értékteremtő szeretetet jelenti. Ez nem egy érzelgő szeretet, hanem tudatos választás, egy értékadás valaminek, a legfőbb jónak való elismerése. Egy megkülönböztető szeretet, ami választással jár. Tehát akkor mit jelent ez? Fordítsuk le. Hogyha az egyik az, hogy a vélemény fontos, és egy ekkora nagy jelentőséget tanúsítunk nekünk, akkor mit mondhatunk, hogy itt ezek az emberek miért féltek a kirekesztéstől? Miért volt nekik fontos a másoknak való megfelelés? Mert tudatosan értékesebbnek tartották az embereknek az elismerését, mint az Istennek az elismerését. Nem egyszerűen kedvelték, vagy örültek neki, mert úgy általában örülünk neki, ha valaki jó visszajelzést ad rólunk, hanem egy belső meggyőződésükben nagyobb értéket tulajdonítottak az emberek véleményének, mint Isten véleményének. A farizeusok az emberi elismerést tették a legfőbb értékükké, Isten elismerésének a rovására. És itt már azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy ha arra van szükségünk, hogy emberek elismerjenek, és ezért fel kell adnunk az, hogy az Isten örömét lelje bennünk, az Isten örömmel nézzen ránk, és örömét lelje a cselekedeteinkben, akkor ez már elgondolkodtató. Ha mindenkinek tetszeni, vagy megfelelni akarunk, akkor annak lesz egy következménye. Miért mondta azt Jézus, mit gondoltok, hogy jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek? Ez akkora hiba lenne, amikor, hát nem az a lényeg, hogy megváltozzunk, és olyan jók legyünk, hogy aztán mindenki elégedett legyen velünk. Jézus mégis egy ilyen kijelentést tesz, hogy jaj néktek, hogyha minden ember jót mond felőletek. Vajon miért van ez így? Hogy lehetséges, hogy minden ember jót mondjon rólunk? Mindenki jó véleménnyel legyen rólunk. Így van, és mivel jár ez? Hogy hívjuk azokat az embereket, akik mindenkivel egyetértenek? Akik mindig azt mondják, amit az emberek hallani szeretnének? Igen, egyrészt. Kétszínű, köpönyekforgató, megalkuvó. Igen, ezeket. Ezek nem pozitív kijelentések. Tehát ez a mindenkinek megfelelés, akkor ez nem annyira pozitív, sőt. Ez kijelenthetjük, ez egy nagyon negatív. Lehetséges-e mindenkivel egyetérteni, mindenkivel azonosan gondolkodni? Én úgy gondolom, hogy ha őszinték akarunk lenni, vagy nem akarunk őszinték lenni, és nem vállaljuk a véleményünket, nem állunk ki az igazságunk mellett, amit helyesnek tartunk, akkor úgy tűnhet, hogy mindenkivel egyetértünk. Akkor nagyon kellemes emberek lehetünk, és lehet, hogy sokan fognak szeretni bennünket. Viszont ahhoz, hogy a külső konfliktusokat elkerüljük, ahhoz sokszor belső konfliktusokat gyártunk magunknak, mert amikor magunkkal nem tudunk, a mi meglátásainkkal és a belső iránytünknek a helyességével nem tudunk azonos irányba menni, akkor ez nagyon komoly belső konfliktusokat eredményez, és nagyon komoly küzdelmeket, amit, hogyha elhallgattatunk, akkor ezzel veszítünk a lelki érzékenységünkből. Jézus a János evangéliuma 5.44-ben feltesz egy nagyon fontos kérdést. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Tehát, mintha feltenné azt, hogy vagytok képesek bízni. Hogy vagytok képesek hinni az Istennek, hogyha nem tudsz ráhagyatkozni, hogyha nem vagy kíváncsi az ő véleményére, ha nem fontos neked, hogy ő neki mi tetszik, akkor mondhatjuk-e, hogy mi bízunk benne, és építünk Istenre. Tehát nem véletlen, hogy azt mondta Jézus, hogy mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és ezt azt a dicsőséget, amely egy Istentől van, nem keresitek. Tényleg fontosabb nekünk az, hogy embereknek feleljünk meg, hogy jót mondjanak, jót gondoljanak rólunk. Hát az a kérdés, hogy lehet-e úgy élni, hogyha nem érezzük, és nem tudjuk, hogy elfogadnak bennünket. Nem tudom nektek, ez mennyire fontos. Hogy emberek elfogadjanak bennünket, befogadjanak bennünket, közéjük tartozzunk. Ha nem fogadnak el bennünket, akkor hontalanok vagyunk, és nem érezzük jól magunkat. De az a kérdés itt, hogy ez a kötődés, vagy valahová tartozás, a társas elismerések nélküli élet, látjuk, hogy az mennyire kiegyensúlyozott, de hogy pótolható emberi elismerésekkel, valahova tartozással az Istennek való mély, boldog kapcsolat és elfogadás. Tehát lehet-e kicserélni, hogyha nem kapjuk meg Istentől, mert nem úgy élünk, akkor elég-e az, és ad-e egy belső békét és nyugalmat az nekünk, hogy az emberek viszont elégedettek velünk. Tehát, hogy bemegyünk valahova, örülnek nekünk. Az Isten jóváhagyását, közelségét nem tapasztaljuk, nem érezzük, akkor állandóan emberek jóváhagyására fogunk vágyni. Tehát azon leszünk, hogy mindig mindenki elégedett legyen velünk, és ezért sok mindent képesek leszünk megtenni. Tehát sok megalkuvásra leszünk képesek azért, hogy ezeket a visszajelzéseket megkapjuk az emberek részéről. Mit gondoltok Pál apostol, miért nem függött az emberek elismerésétől? Van egy történet, ami úgy tűnik, mintha azért tenné meg, de arra most nem térek ki, amikor ott visszamegy a Jeruzsálembe, és bemegy és ott megtisztulást végez a pogányokkal együtt, de ez nem erről szól, ott, hogyha utána olvasunk, ez egészen másról szól. Tehát mit gondoltok, hogy Pál apostol miért nem függött az emberi elismeréstől, és mennyire számított neki mások véleménye? Van egy ige, ami ezt nagyon kifejezi, méghozzá 1 Korintus 4.3-ba. Azt mondja, hogy rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem magamat. És az eredeti az még közelebb, a eredeti nyelven még közelebb jöhet hozzánk ez a kijelentés, mert így mondja, hogy nekem egyébként a legjelentéktelenebb dolog, hogy ti általatok ítéltessem meg, vagy a véleményetekre adjak. Tehát mit látunk itt, hogy Pál apostolnak pont a legjelentéktelenebb volt az, hogy mit gondolnak róla. És hogy mi a véleményük az embereknek róla. És ez nem azt jelenti, mert ugye sok helyen írja, hogy ne botránkoztassunk meg embereket. Tehát az, hogy emberek elveszítsék a hitüket, mert én olyan életet élek, arra figyelt. De az, hogy milyen véleménnyel vannak róla mások, az őt ilyen formán, hogy ő rá egy hogy hat vissza, ez őt nem érdekelte. És úgy gondolom, hogy bennünket se kell, hogy érdekeljen. És azt fogjuk megnézni majd, hogy tudunk eljutni ahhoz, hogy az emberek véleménye ne legyen ilyen fontos, ne legyen ennyire meghatározó az életünkben. Pár érdekes kijelentést tesz még a Galata 1.10-ben is. Felteszi a kérdést, mert most embereknek engedek-e, avagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Vagy a eredetibe így írja, emberek helyeslését akarom elérni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tehát ez egy kizáró kijelentés. Mit mond? Hogyha embereknek igyekszem tetszeni, akkor Isten szolgája bizonyára nem volnék. Tehát a kettő nem megy együtt. Nem fogunk tudni úgy embereknek tetszeni, hogy közben Istennek a szolgája is legyünk. És nézzük meg, hogy változtak meg a tanítványok, ugye, akinek állandóan az volt a fontos, hogy ki a nagyobb, ki hova kerül, ki milyen megtiszteltetésben részesül majd. Amikor igazán megtértek Jézus halála után, hova jutottak el? Amikor azt mondták, hogy többet Jézusról ne beszéljetek senkinek. Azt mondták, hogy vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg. Eljutottak oda, hogy inkább Isten véleménye volt számukra fontos. És nem hallgattak, még akkor sem, amik az életüket fenyegették. És úgy gondolom, hogy minket is sokszor fog az élet ilyen döntések elé állítani, hogy inkább kire hallgatunk. És amíg valaki a világból való addig, és azt szerint él addig, könnyebb megfelelni, és másoknak a tetszését elnyerni. Mert ugye ugyanúgy működünk, ugyanúgy be tudunk illeszkedni közéjük, de van egy kijelentés, hogy ezt is Jézus mondta. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért a világ gyűlöl benneteket. Ezt a János evangélium a 15. fejezetéből olvassuk. Tehát, hogyha mások vagyunk, a másságot általában, bár most nagyon arról szól a világ, hogy a másságot nagyon elfogadják, csak a más véleményt nem szeretik. Tehát a liberalizmus az nem egyenlő azzal, hogy szeretik azt, hogyha másnak olyan véleménye van, ami egy markáns és egy nagyon komoly világlátása van. Tehát azt nem ünnepli annyira ez a világ, ezt a fajta más gondolkodást, hanem itt azt írja, hogy gyűlöltiteket a világ, aki másképp gondolkozik. De lehetetlenség a világ elvárásainak is megfelelni, és Isten szolgájának is lenni egyszerre. Tehát nekünk kell eldöntenünk, mert ritkán kapunk ugyanarra a cselekedetünkre az Istentől is egy megelégedő, úgymond lájkot, ahogy szoktuk most mondani, mert ugye ezért nagyon harcolunk a közösségi oldalakon, hogy sok lájkot kapjunk. Tehát amit az emberek nagyon lájkolnak, azt az Isten valószínűleg nem. Tehát ritkán népszerű az az Istennél, amit az emberek nagyon népszerűnek tartanak. És ez egy jó mérce. Tehát itt nincs is-is, hanem vagy-vagy. Tehát nem fogunk tetszeni embereknek is, Istennek is, hanem vagy, vagy. Persze mindig van egy kisebbség, a maradék, akinek tetszik az, amit az Isten mond, de azért ilyen nagy méretekben ne arra számítsunk, hogy a világ ünnepelni fogja azokat az elveket, amit az Isten a mi szívünkre helyezett meg, amit a mi életünknek céljának adott. De álljon itt Pál apostol kijelentéseinek az igazolására, hogy a Bibliából is megnézzük, hogy ők is érintettek voltak. És nem kis emberek, most nem olyanokat hozok, mint egy ilyen vakon született, aki ott koldult a templom előtt, és szinte az ő véleménye senkinek nem számított igazából. Nem is figyeltek talán addig oda rá, amíg nem gyógyult meg, nem volt rivalda fénybe. Két királynak viszont meg szeretném nézni a történetét, hogy egy királyoknak is volt ilyen problémája? Tehát őnekik is ennyire kísértés volt az, hogy másoknak megfeleljenek. Az első ilyen király, Saul király, akit tudjuk, hogy nagyon jól indult. És mindjárt meg is fogjuk érteni, hogy miért nem nagyon jól fejeződött be az ő élete. A Pátriárkák prófétákból az 591. oldalról olvasnék róla egy pici szösszenetet. Saul jellemének egyik fogyatkozása az elismerés szeretete volt. Ez a jellemvonás határozta meg cselekedeteit, gondolatait, mindent, amit tett, a dicséret és a önfelmagasztalás szeretetének jegyeit viselte magán. Tehát mindent azért csinált, hogy megdicsérjék. Amikor előre eldöntöm, hogy valamit csinálni fogok, azért, mert tudom, hogy ez tetszeni fog másoknak. És nézzük meg, ez hova vezet. Tehát még egyszer ezt olvasom, hogy ez a jellemvonás határozta meg cselekedeteit, gondolatait, mindent, amit tett, a dicséret és az önfelmagasztalás szeretetének jegyeit viselte magán. Számára az igazság és az igazságtalanság mércéje a nép tetszésének alacsony rendű mércéje volt. Tehát mit változtat meg az, amikor mi annyira akarunk tetszeni? Hogy azt fogjuk tartani, amit minden igaznak, amit mindenki igaznak val. Mert mi annyira nem akarunk kilógni a sorból. Hát attól függ, hogy valami jó vagy rossz, hogy másoknak tetszik-e? És folytatva az idézetet, senki sincs biztonságban, aki embereknek akar tetszeni, és először nem Isten jóváhagyását keresi. Saul arra törekedett, hogy az emberek szemében első legyen. És ezt elveszítette, azt én teszem hozzá, hogy az Isten szemében első lehessen. És a másik király, Sedékiás király, ő a déli ország, Izrael déli ország részének egy utolsó királya, aki nagyon sok minden függött. Tehát az ő hozzáállásától, ugye tudjuk, hogy már voltak előzőleg portyázó, vagy nem portyázó, hanem olyan csapatok, Nabukodonozortól, a babiloni királytól, akik már elvittek foglyokat, ők voltak az utolsó csapat. És Sedékiáson múlt, hogy hogyan bánnak majd velük. Tehát volt több választása, de ugye itt is voltak, akik ezt javasolták nekik, meg itt is voltak, akik azt javasolták nekik. És nézzük meg, hogy mekkora tét forgott kockán, és vajon tudta ez a király, hogy mekkora tét forog kockán az ő döntésén. Mi fordul meg ezen? Tehát itt nem kis dolog, hogy most tetszek, nem tetszek, valakinek majd nem lesz jó véleménye rólam, és valaki majd összesúg a hátam mögött, vagy nem fognak olyan jó fejnek tartani. Itt nem erről volt már szó, hanem itt sokkal nagyobbról, egy egész népnek, aki ott maradt népnek az életéről szólt. És nézzük meg, hogyha az életünkben megszokjuk azt, hogy állandóan a másik véleménye fontos, meg az, hogy jónak tartsanak bennünket, akkor ilyen kritikus helyzetekben tudunk-e majd ebből a nagyon gyorsan megváltozni. Ezt olvasnám itt, ez szintén egy picit hosszabb rész lesz, de azért, hogy megértsük, azt hiszem ez is a pátriák, talán a proféták és királyokból, ezt nem írtam ide. A király nem merte nyíltan megvallani, hogy hisz Jeremiásnak. Ugye magához, Jeremiás az akkori próféta volt, aki mondta, hogy alázkodjon meg, mert ha megalázkodik, akkor nem lesz probléma, akkor jó kimenetele lehet ennek. Tehát a király nem merte nyíltan megvallani, hogy hisz Jeremiásnak. Félelme azonban arra késztette, hogy titokban kikérdezze. Ahhoz gyenge és gyáva volt, hogy a fejedelmek és a nép rosszallását vállalva a próféta szavai szerint meghódoljon Isten akarata előtt. Milyen érdekes, hogy a meghódolás, a nem meghódolás tűnik gyávaságnak. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy amikor meghódolunk valahol, az tűnik a gyávaságnak. És itt azt írja, hogy a fejedelmek és a nép rosszallását vállalva a próféta szavai szerint nem akart meghódolni Isten akarata előtt, mert gyáva és gyenge volt az alázatra. Tehát aki nem mer alázatos lenni, arra azt mondja Isten, hogy az gyáva. Tehát nem az a bátor, aki kiáll és úgy képviseli sokszor önmagát, hanem az a gyáva, aki nem mer megalázkodni. Félt a zsidóktól, félt a gúnytól, féltette életét. Évek óta tartó istenellenes lázadása után Sedékiás túl megalázónak tartotta ezt mondani a népének. Megfogadom az Úr szavát, amelyet Jeremiás prófétával üzent. Hát ez is egy érdekes rész, hogy megalázó egy Isten országában, az Isten által vezetett, jó esetben Isten által vezetett királynak azt mondani, hogy megfogadom az Úr szavát. És ezen az, hogy elgondolkoztam, hogy talán Isten népe körében is lehet ilyen, hogy valakinek megalázó megfogadni az Úrnak a szavát. Úgy döntött, hogy a hamis prófétáknak és azoknak a tanácsát követi, akiket valójában megvetett, és akik kinevették, mert gyengességből oly könnyen teljesítette kívánságaikat. Ez is érdekes, hogy ilyen az, amikor az emberek jóváhagyásától, olyan emberek jóváhagyásától függünk, akiket magunk, saját magunk megvetünk. Még ilyen helyzetbe is bele tud vinni ez a rossz jellemvonás. Hogy olyanoknak is tetszeni akarunk, akik nekünk nem tetszenek. Az ő életük nekünk nem egy egyenes élet, nem egy tiszta élet. És még az ő véleményük is fontos nekünk. Tehát azok tanácsát követi, akiket valójában megvetett, akik kinevették, mert gyengeségből olyan könnyen teljesítette kívánságaikat. Feláldozta emberi mi voltának nagyszerű szabadságát, és a közvélemény meghugyászkodó rabszolgájá lett. Tehát egy rabszolga lett. Aki mindenkinek tetszeni akar, az egy rabszolga lesz. A közvélemény meghugyászkodó rabszolgája. Nem akart szánt szándékkal rosszat tenni, de nem határozta el azt sem, hogy bátran kiáll az igazságért. Jó lehet, meg volt győződve Jeremiás tanácsának értékéről, de nem volt erkölcsi bátorsága az engedelmességre, és következetesen ment tovább a rossz irányba. Ugye ez a nagyon rossz, amikor meg vagyunk győződve, hogy mi lenne jó, de mások miatt mégsem merjük megtenni. A király gyengeségből még azt sem akarta, hogy udvarnokai tudomást szerezzenek Jeremiással folytatott tárgyalásáról. Ennyire uralta az emberektől való félelem. Ezt kellett volna mondania. Engedelmeskedem az Úrnak, és megmentem a várost a pusztulástól. Ha félek is az emberektől, és szívesen keresném kegyeiket, arra még sincs bátorságom, hogy áthágjam Isten parancsát. Ugye most nemrég tanultunk a Mózes idejében a bábákról, akiknek kiadtak egy törvényt, hogy Isten ellenében öljék meg azokat a újszülötteket. És ott mit olvastunk, hogy nem volt bátorságuk Istennel szembe menni. Mi sokszor nem ezt szoktuk taglalni, hanem mi az emberektől félünk. És azt taglaljuk azt, hogy arra nincs bátorságunk, hogy az emberek ellenében tegyünk. Itt meg egészen más, mert ha félek is az emberektől, és szívesen keresném kegyeiket, arra még sincs bátorságom, hogy áthágjam Isten parancsát. És mi történt volna, hogyha megalázkodott volna? Akkor a nép tisztelte volna a bátorságát, és a hit és a kételkedés között ingadozók határozottan az igazság mellé álltak volna. Éppen ez a bátorság és becsületesség ébresztett volna csodálatot a hűséges alattvalókban. Sokan mellé álltak volna, és akkor Júda megmenekült volna a vérontás, éhség, és a tűz okozta kimondhatatlan szenvedésektől. Tehát ez egy nagyon komoly tét volt, hogy ő itt most mire figyel. Ha mindenkinek meg akarunk felelni, akkor a gonosz embereknek is meg akarunk felelni. És a gonosz embereknek azt fog tetszeni, ha mi rosszat csinálunk. Nem tudom, hogy ismerőse így a fiatalok köréből ez a banda hangulat. Hogyha mi egy bandába beállunk, és ez a banda rosszat csinál, akkor mi úgy tudunk abba a bandába benne maradni, és az, hogy a banda tagjai jó véleménnyel legyenek rólunk, hogyha mi belemegyünk azokba a rossz dolgokba. És tudjuk a fiataloktól, akikkel beszélgetni szoktunk erről, hogy azért, hogy tartozzak egy bandához, sokszor megcsinálok olyat, amit szívem szerint nem tennék meg. És lehet, hogy egy ilyen körbe, egy ilyen csoportban nem csak egy valaki van, aki nem tenné meg, hanem sok valaki nem tenné meg. De senki nem vállalja fel, mert ha egy valaki felvállalná, a többi oda merne mellé állni. De sokszor nem teszik meg, hanem mennek a többiekkel, és lehet, hogy egy-két hangadónak a rossz útján mennek végig, lelkiismeret furdalással azok a fiatalok, vagy mi felnőttek is tudjuk ezeket csinálni. Ahogy itt láttuk, királyok is tudják ezt megtenni, amit nem tartanak helyesnek. De nézzük meg, hogy még mit teszi ennyire kiszolgáltatotta az embert arra, hogy mások véleménye ilyen fontossá váljon. Mivel tesszük magunkat ilyen kiszolgáltatottá? Itt van egy nagyon érdekes idézet, és ha csak ezt az egy mondatot visszük haza a mai napból, akkor már ez nagyon jó lesz. A bűnben merülés elpusztítja az önbecsülést. Ez az értelmi jellemegyéniségből van. A bűnben merülés elpusztítja az önbecsülést. És miért gondolnánk, persze mindenki azt mondja, persze valaki elkövet egy bűnt, az szégyeli magát, és utána akkor nem lesz önbecsülése. De nem csak ez az egyetlen oka, hogy szégyeljük magunkat. Miért pusztítja el a bűnbe merülés az önbecsülésünket? Ha bűnbe merülünk, akkor általában mit csinálunk? Ádámék mit csináltak? Szégyelték magukat, és elbújtak. Eltávoztak az Istentől. És ki az, aki nekünk belső megelégedést tud adni? Ha őtől le, Istentől távozunk el, akkor nem lesz önbecsülésünk. Tehát a bűn következtében elmegyünk az Isten közeléből, és emiatt nem lesz önbecsülésünk. Nézzük meg, hogy mi a gyógyszer erre. Másik idézet a bizonyságtételekből. Krisztus helyreállítja az önérzetet. De nézzük meg, hogy milyen úton, milyen üzenetet. Most jön a jobbik része a történetnek. Ezt a magasztos hivatásunkból, értelmi jellemegyéniség, az a fejezetből. Nem Istennek tetsző, hogy lebecsüldöm magad. Ápold az önbecsülést olyan élettel, melyet a jó lelkiismereted és emberek és angyalok jóvá hagynak. Előjogod Jézushoz menni, hogy megtisztítson, és szégyen és lelkiismeret furdalás nélkül állj a törvény előtt. Jó szégyen és lelkiismeret furdalás nélkül élni? Amikor ettől meg lehet szabadulni. Ez az igazi ismertető jele a valódi bűnbánatnak és a bűntől való szabadulásnak, hogy szégyen és lelkiismeret furdalás nem lesz. Bár ne becsüljük többre magunkat, mint kellene, Isten szava nem ítéli el a helyen való önbecsülést. Mint Isten fiai és lányai, tudatos jellem tekintéllyel kellene rendelkeznünk, ám kevésség és önhittség nélkül. Tehát mi segít a mi önbecsülésünknek a helyreállításában? Nem mások dicsérete, nem a másoknak való megfelelés, hanem Isten elfogadó szeretete. Az, hogy ő értékesnek tart. És most hoztam egy pár igét, amit szeretném, hogyha mindenki úgy hallgatna meg, hogy úgy hallgatnátok meg, mint ami nektek szól, neked szól, személyesen. Ezért egy picit az egyik igét egyeszem első személybe, vagy második személybe tettem. Az egyik az, amit Isten üzen nekünk, tudván, 1 Péter 1.18, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattál meg a te atyáidtól örökölt hiába való életedből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Tehát nem kacatokat adtak értünk, nem maradékot adtak nékünk, értünk, nem fölösleget adtak értünk, hanem a legértékesebbet. Isten a licitet a legmagasabbra tette. ennél többet nem tudott volna adni, hogy kifejezze, hogy mennyire értékesek vagyunk számára. A másik ige, Ézsaiás 43:4. Kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és szeretlek. Ez a becses helyett az eredetibe az van fontos, megbecsült, tiszteletreméltó, értékes vagy Isten szemében. Olyan nehéz felfogni, hogy Istennek olyan fontosak vagyunk. De sokszor az embereknek sem vagyunk fontosak. És az Istennek pedig ennyire fontosak vagyunk. És az utolsó ige, az Úr a te Istened közötted van. Erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel. Hallgat az ő szerelmében. Énekléssel örvendez neked. El tudjuk képzelni, amikor az Isten örömében énekel felettünk. Vagy amikor csendben gyönyörködik bennünk. Itt azt írja, hogy hallgat az ő szerelmében. Örül te rajtad örömmel. Értékesek vagyunk. Lehet ennél meghatóbban megüzenni nekünk, hogy a Istennek a szemefényei vagyunk. Tehát kell lennél több, hogy mi értékeseknek tartsuk magunkat. Kell nekünk könyörögni, kunyerálni másoktól, hogy visszajelezzék, hogy értékesek vagyunk. Amikor az Isten közelébe megyünk, akkor ő ezt teljességgel biztosít erről. És nem csak elméletben, hanem érezni és tudni fogjuk, tapasztalni fogjuk, hogy milyen értékesek vagyunk a szemében. Van egy felszólítás a negyedik bizonságtételben, és most már csak két mondat itt a végére, amit szeretnék kiemelni a bizonságtételekből. Haladjunk határozottan előre, gáncsolástól nem érintve, tapstól meg nem rontva. Ez egy nagyon komoly, és nagyon sokat gondolkodtam ezen az idézeten. Még egyszer elolvasom. Haladjunk határozottan előre, gáncsolástól nem érintve, tapstól meg nem rontva. Tehát egyik véglet se. Se a gúny, se a csúfolódás, se a gáncsoskodás, sem pedig a dicséret, a hízelgés. Nem tud megakadályozni, hogy az Istenhez menjünk. Tehát nem kell, nem hat. Aki az Isten közelébe van, azokra így nem lehet hatni. Ezt Jézusról is ezt olvassuk, hogy Jézus sohasem lelkesült fel tapstól, sohasem verte le az ellenségeskedés, vagy a csalódás. Mikor a legtüzetesebb ellenállásba ütközött, és a legkíméletlenebb bánásmóddal találkozott, akkor is bátor maradt. És végül csak egy mondat, a szombattal, ez a tapasztalatok és látomásokból, a szombattartóknak meg kell halniuk énjüknek, a kevésségnek, és a mások jóváhagyása szeretetének. Ez lenne az üzenet, hogy az énünknek való meghaláshoz hozzátartozik a másoknak a jóváhagyásának, a szeretetének a meghalása is. Istentől az elfogadás és szeretet terén sokkal többet kaphatunk, mint amit bármikor emberektől kapunk, és én azt kívánom, hogy ne áldozzuk fel az Istentől kapott jóváhagyást, a tőle elnyerhető dicsőséget az emberektől elnyerhetőkre. Amen.
Fejezésül énekeljük el a 356-os ének első és második versét, majd imádság után a harmadikat.
Boldog nap, most tudom én, elfogadta Jézusom. Ma árad rám az égi fény, mert lelkem néked átadom. Boldog nap, áldott nap, elvetted Jézus bűnömet. Imádlak üdvön Krisztusom, új énekkél az ajkamon. Boldog nap, áldott nap, elvetted Jézus. Krisztus bűnömet. Megújult már az életem, mert Jézus művelt új csodát. Most vére üdvöm érdemem, és híven hallom szent szavát. Boldog nap, áldott nap, elvetted Jézus bűnömet. Imádlak üdvöm Krisztusom, hogy énekél az ajkamon. Boldog nap, áldott nap, elvetted Jézus bűnömet.
Teremtő mennyei atyánk, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi bíztatást, a szeretetedről való bíztatást küldtél nekünk, amivel tele van a Biblia. Könyörgünk, kérünk szépen, segíts, hogy ezek eljussanak a mi szívünkig. Segíts, hogy a közelségedben megértsük, hogy mit jelentünk számodra. Köszönjük szépen, Istenünk, hogy olyan értékesnek tartasz, amit olyan nehéz nekünk elhinni, mert sokszor magunkat sem tartjuk értékesnek, és te mégis bukott állapotunkban is annak tartottál, de amikor közeledünk hozzád, akkor még nagyobb öröm van a mennyben. Jó atyán, köszönjük, hogy te visszafogadtál a te családodba bennünket, hogy a gyermekeidnek tartasz bennünket, hogy a óvó szemeddel őrzöl minket, körülveszel minket, szeretsz minket, mindent megadsz azért, hogy mi szabadulni tudjunk innen, ahol nekünk nem tűnik fel, de rabszolgaságba élünk. Istenünk, bocsáss meg, hogy te olyan sokszor vágyszánk, és mi olyan sokszor távol maradunk tőled. Vágyunk arra, hogy a közeledbe tudjunk lenni. Segíts, hogy a hétköznapokban ezeket az akadályokat te küzd le, és adj nekünk is erőt ahhoz, hogy mindig menni tudjunk hozzád, hogy fel tudjunk töltekezni ezzel a szeretettel, a te megelégedéseddel, azzal, hogy a te véleményedre tudjunk adni, hogy téged tudjunk meghallgatni, hogy te mit szeretnél. Vágyunk arra, Istenünk, hogy ne függjünk emberek véleményétől, hogy ne legyünk olyanok, mint akiket idestóba hajt a szél, akik mindig úgy gondolkozunk, ahogy a körülöttünk lévők, mert nem merjük felvállalni, ami bennünk van. Istenünk, köszönjük, hogy felhívtad arra is a figyelmet, hogy ha neked akarunk szolgálni, akkor nem fogunk tudni embereknek minden áron tetszeni. Köszönjük, jó atyánk, hogy meggyógyítottad Pált, és még olyan sok hívő embert. Könyörgünk, kérünk szépen, hogy bennünket is gyógyíts meg a megfelelés kényszerből, a másoknak való tetszeni akarásból, és adj nekünk egyenes szívet, és egyenes beszédet, és egyenes viselkedést. Jézusunk nevében köszönjük, hogy te ezt megteszed. Amen.
A szívem végre megpihen, a bárny Jézus kebelén. Nem hagyom el én sohasem, és mindig vélegyek én. Boldog nap, áldott nap, elvetted Jézus bűnömet. Imádlak üdvön Krisztusom, új énekkél az ajkamon. Boldog nap, áldott nap, elvetted.
Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Amen.